1946-ban hazajött egy ember, aki együtt volt apáddal a hadifogságban. Ott lakott valahol az Ó utcában valami Szabó, a mestersége is az volt. Anyád beszélt vele. Azt mondta, hogy apádat mindenki nagyon szerette a fogságban. Ő volt a tábor lelke. Hullottak ott az emberek, orosz orvosok, magyar foglyok, mint a légy. Ő kigyógyult a tífuszból, a vérhasból is, de tüdő- és mellhártyagyulladást kapott azután. Az az ember hazahozott apától valami igazolványt.
Nem igazolvány volt, hanem egy kettéhajtott alumíniumlap, amit összepréseltek, közé tették a papírt. Dögcédula. Tehát az az ember hozta haza 46-ban apám dögcéduláját, aki az Ó utcában lakott. Apám dögcéduláját, amit a háborúban a legnagyobb zűrzavar, vereség, szétszórt visszavonulás közben is levehetnek a halott katona nyakából a bajtársai, és beadhatják az első parancsnokságon, ahol feljegyzik az azonossági számát, nevét, születési évét, anyja nevét, hogy értesíthessék a családot. A két lyuk a tokon azért kellett, mert zsinórt fűztek át rajta, azzal akasztották nyakba. Apám dögcédula tartójával játszottam éveken át. Raktam ide, raktam oda. Ketté nyitottam, kis levelet dugtam bele, kenyeres autónak használtam. Tologattam a kockák között a padlón. Nem tudtam, hogy mi az. Nem volt, aki rám üvölcsön, és kiverje a kezemből. Kutyakölykök játszanak így a temetőárok mellett, kifordult koponyával. Emberkölykök nem.
Miért nem költözöl ide hozzánk?
Bárány János két nap múlva átrendezte az életét. Feladta az 1000 forintos albérletet, és oda költözött az Elemér utcába a nagynényéhez. Lemondta a nyelvórákat, a kontrollszerkesztést, a véleményező lektorálást, tolmácsolást, és éjszakai korrektor lett Koromillés nyomdájában, hogy a nappalaival maga rendelkezhessen.
Nagyanyád soha nem tudott beletörődni a városi életbe. Volt két kutyánk, kétszer macskánk, volt egy teknőcünk is, de az megszökött. Volt egy tüskés disznónk is, meg egy kecskegida. Egy hetes volt, és nagyon sírt az anyja után. A házmester azt mondta, csináljuk valamit a kecskével, mert nem tud aludni a ház. Apád reggelig dajkálta. De azt is megcsinálta, hogy amikor tyúkot akart fényképezni, hipnotizálta. Először kidobták a kartonját a katonaságnál, de azután, mikor ment a Don partjára, a második magyar hadsereg, őt is vitték. Nagyon megtudta magát szerettetni az emberekkel. Ha megérkezett valahová, azonnal ő lett a társaság középpontja. 5 meg 6 szép lány volt szerelmes belé mindig. Elragadó tudott lenni, ha akart. Rád, tudod, mit mondott? Olyan 1 éves lehettél, mikor azt kérdezte, mit kezdjek most még vele, olyan, mint egy kis állat. Majd, ha beszélni tudunk, akkor fogom érezni, hogy fiam van.
Bárán büszke volt az apja hibáira is. Úgy érezte, amíg a nagynénje beszélt, hogy megtalálta a saját árnyékát, amiről azt hitte, 4 milliárd ember közül egyedül neki nincsen. Nem is az árnyékot, a testet találta meg, amely az árnyékot veti.
Szerették a hadifogságban is. Hatalmas baraktábor épült ott, ők voltak az elsők, akik megérkeztek, április 3-án, vagy 30-án, nem is tudom. Az az ember mesélt.
Aki az Ó utcában lakott.
Érdekes, olyan dolgokat, amik tegnap voltak, elfelejtek. Szombaton és a tűzön hagytam a babot. Arra meg pontosan emlékszem, hogy azt mondták, egy Rasiszt nevű városnál az erdőben volt a tábor Marinovo alatt. De miért nem kérdezed meg az anyádtól? Ő hozzá kétszer is elment az az ember.
Valóban eljött. Kétszer is. De ha akarod, elmesélem szép sorjában. A születésed. Szeptember 1-én vonultak be a németek Lengyelországba, 39-ben. Az Ostrom utcában laktak a nagyanyádék, együtt mentünk hozzájuk Ariékkal, apád születésnapját akartuk megünnepelni. Déltájban ment el a magzatvíz, és 14:30 körül mentünk be a kórházba. 13 óra hosszat vajuttam. Fiatal voltam, de erős, kisportolt hasizmakkal. 4-én, hajnali 3-kor lettél meg. A házasságunk. Színésznő szerettem volna lenni, persze, meg orvos, de arról nem tudsz. Szent Mihályon jártam polgáriba 2 évig, de aztán abba hagytam. Amikor apáddal összeházasodtunk, én a színháznál 30-40 pengő fizetést kaptam havonta. 38. november 10-én volt a polgári esküvő, 20-án az egyházi. Közben a Felvidéket visszacsatolták. Az én apámat behívták néhány napra. Gyereket vártam.
Miért mond nekem ilyeneket az anyám? Gyereket vártam. Hivataloskodik, mintha mi ketten, ő vagy én, nem lettünk volna ott.
Apádat 1942-ben hívták be. Te kint maradtál Szent Mihályon.
Nem maradtam kint. A városmajorba vittél lejátszani.
Lehet, nem emlékszem már rá. De azt tudom, hogy egyszer azt mondtad. Nem szeretem a vonatot.
Miért?
Mert fekete.
Mentem előre. Apa megállt egy pillanatra. Megigazította a bakancsát, mert felhólyagosodott a lába. A pályaudvaron kint, ahol a keletnek tartó vágányok fölött véget ér az üvegboltozat, rátettem az ujjam a sín acéljára. Fémesen távoli hideget sugárzott. A nyomok is, amelyeken elindultam végre, 30 évesek már, kihűltek már. De az a dögcédula, amely hazatért, nem magától jött. Valaki elhozta Budapestre. 2 ember jöhet számításba. Mind a ketten 61-néhány évesek lehetnek, mint apa volna most. Ha itt élnek a városban, akkor 50%-nyi esély van arra, hogy beszéljek azzal az emberrel, aki ott volt. Akkor volt vele.
Bárány János keresőgéppé változott. Felhúzták, és nem áll meg, amíg le nem jár. Egészen belecsavarodott az ügybe. Egybe folytak a napjai, azután a hónapjai. Már rég nem tartotta számon a külső időt, csak azt, hogy meddig jutott el a nyomokon. Ezek nem sorban az idő humortalan rendjében kerültek elő, egészen másként rendeződtek tisztán követhető széles csapássá. Végtelenül türelmes volt. Elburjánzott rajta a keresés, lehámozta körüle a mát. Nem maradt ideje barátságra, szerelemre. Ereje nem maradt.
Hová tűntél? Nem láttalak mostanában. Azt hittem, itthon sem vagy. Elutaztál.
Dolgom van.
Dolgod? Mi az? A fényképekért sem jöttél, pedig elkészítettem a nagyításokat.
Találtál valamit?
Még nem. De megfogalmaztam egy hirdetést. Aki tud valamit Bárán Imre gépészmérnökről, aki 1943 elején esett fogságba a Donkanyarban, és a Rassziszki hadifogolytáborban látták, kérem, értesítse fiát.
Ilyen hirdetések már nincsenek nálunk.
Hogy nincsenek?
A háború után volt, de már évek óta nincs. Nem veszi fel az újság.
Rassziszk. Helyesen ejti a város nevét. Ával. 16 kilométerre volt a várostól a tábor. Nem volt ott barak, bunkerok voltak. Normál föld alatti dekkungok. A németek a frontot áttörnék. Ez volt a 3. védelmi vonaluk a Don mögött. Mutassa csak még egyszer azt a fényképet. Igen, ismerős az arc, de nem emlékszem határozottan. 10 000-en voltak ott. A barakokat, azokat 43 tavaszán kezdtük építeni. Iszkai György egyetemi tanár volt, aki az építkezést irányította. Bárán Imre. Lehet, hogy ott volt, de az építkezést nem ő vezette. El akar jutni rá Szíkszba?
Igen.
Én azóta nem jártam ott. 2,5 nap az út vonattal.
Zakrojte akno, pozsalaszta. Ja zamörzla.
Bocsánat. Rögtön felhúzom az ablakot.
Vot, pozsalaszta. Vas rasszíszk.
Az én rasszíszkom. Az út vége. Nyírfaliget. Fiatal fehér törzsű fák. Értelmetlenül szabályos kerekfoltok, amelyekről a szél elfújta a havat. A ligetnek minden fája egyformán fiatal. A békével egyidős. Fehér és egyenes. Fiatal erdő, heppehuppák. Semmi.
Gyere, mutatni akarok neked valamit. Amíg oda voltál, megtaláltam ezt a cipődobozt. Apád versei. Második elemista korában írta.
A nyár. Nyárban itt van a madárka, s zúg a fának lombosága, kinyílik a rózsabimbó, szépen szól a kis tilinkó. Írta Bárán Imre második oszt tanuló. Február 20-án Budapesten. Apuka vacsora után elutazik. Kedves apukám, gyere el holnap. Holnap megyünk az iskolába. Gyors vonat. Ha feljössz Pestre, akkor hozzál megint csokoládét. Csókol szerető fiad Imre.
Mit kezdjek vele? Olyan, mint egy kis állat. Majd, ha beszél.
Bárán Imréné úrhölgynek. Hazamenésre, látogatásra természetesen gondolni sem lehet. A katona az alapkiképzés befejeztéig még nem tud egyedül járni az utcán. Balkézzel tisztelegnénk egy huszár századosnak a korzón, és most háború idején ez nagyon veszélyes lehet. Jánost is téged viszontlátásig ölel, lesült és bajuszos Imrét. Utóirat. Örülök, hogy strandolsz. Szeretném, ha jól éreznéd magad. János, csókolom.
Mit kezdjek vele? Majd, ha beszél. Olyan, mint egy kis állat. Mit kezdjek vele? Mit kezdjek
vele? De apa, én most már beszélek. A körlet egy 50 ágyos hodály. Emeletes ágyak. Reggeli pótkávéból komiszkenyér, ládalekvár. Csukló gyakorlata kaszárnyaudvaron. Mosdás, öltözködés, körlettakarítás. Délután kiképzés, borning baromság, szabadidő. Az ágyra ülni szigorúan tilos. Ma éjjel pontosan 1 órakor tetütlenítésre indulunk. A testi fehérneműt meg lehet tartani. Lapok november 22-éről. Sokszor csókolok mindenkit az útról, amely úgy megy, mint ahogy előre megmondtam. Remélem, hogy fél éven belül egészségben és sokkal jobb sorban látjuk egymást viszont. Járj lehetőleg sokat szórakozni, és gondolj azokra, akik az első háborúban évekig vártak férjeikre. Jánosra vigyázz! Sokszor csókol, Imre. És az utolsó? Viele grüße, Abzender. I Barán. És semmi más. Nyílt lap németül. Nincs rajta semmi, amitől fennakadhatna a katonai vagy a polgári cenzúrán. Csak annyit jelez, élek. Végül egy levél, már idegen kézírással. Hosszú levél. De hiszen ezt anya írta.
Ha mégis visszajönnél...
Istenem, anya, hogyan írhattál le ilyet, ha mégis? Miféle levél ez? Akiről írod, arról nem reméled, hogy vissza fog jönni.
Báránéktól pár lépésre volt a rendelő.
Kinek írod? Kiről? Már idegen neked a nevünk.
Tudnod kell, hogy mik történtek velem, hogy megítélhesd azokat a változásokat, amiken keresztül mentem.
Hiszen te arra készültél, hogy hazajön. Arra is. Közben együtt éltél ezzel-azzal.
A doktor nagyműveltségű, szabad gondolkodású férfi volt.
Szeretném megérteni az anyámat. A szeszgyári kapus lányát, akinek polgári világát olyan egy-kettőre robbantotta fel az, hogy férje nélkül maradt. Talán egy bódító Bon Vivannal kezdődött. Egy régi kollégával. Ami velem történt, csak azért történhetett, mert anyám nagyon fiatal volt. Nem volt háttere, nem volt biztonsága. De egyáltalán van-e jogom, hogy anyámra így gondoljak? Hogy az elhallgatott mondatait kutatom, a gondolatait, a gondolat előtti motivációit. 30 évvel később olyan kérdéseket boncolok, amelyeket ő maga sem tudott megválaszolni, akkor sem. Az igazat akarom. Meg akarok kaparintani vele valamit, elintézni így utólag, hogy ne legyek egyedül a világban 5 éves koromban. Hogy legalább egy fél családot kerítsek magam köré abban az elmúlt időben.
Szegény gyerek. Ekkor kezdődött el a vándorlása, ami sajnos még ma sem ért véget.
Hát itt van. Anya csak ugyan szabadult tőlem, amikor tehette. Mindig máshol, új emberek között, 43-tól 48-ig. És ha nem rúgnak ki a J.V. Stalinból...
Lakatos követelte, hogy Jánost magamhoz vegyem.
Egy idegennek kellett követelnie.
Drágám, nem szívesen beszélek arról az időszakról, de mégis meg kell tennem. Ma van a 7. házassági évfordulónk, és egy hét múlva lesz 3 éve, hogy utoljára láttalak. Azóta sok minden történt a világban, s ebből bőven jutott nekem is. Már nagyon kevéssé remélem, hogy visszajössz. Tudod, hogy nem volt véletlen a pályaválasztásom. Senki sem álmodik arról gyermekkorában, hogy segédszínész lesz. Én orvos szerettem volna lenni, de ez nem sikerült. És így csak körülsündörögtem az orvosi pályát. Lakatos doktoréknál munkát kaptam. Nagy dilemában voltam, mit tegyek Jánossal. Szent Mihály a remek dolga volt, és az emberek azt beszélték, hogy a vidéket nem fogják bombázni. Lakatos azt követelte, hogy Jánost vegyem magamhoz, hogy velem legyen a bajban. Egy hét múlva, július 2-án megkaptuk az első szőnyegbombázást. A házból 2 emeletet levitt a támadás. A mi lakásunkból csak az előszoba maradt. Éjfélig szedtük a cserepeket. János! János hősiesen viselkedett. Eljutottam valahogy a spanyol követségre, ahol te csináltad meg annak idején a kazánokat. Az ügyvivő emlékezett rád, és ezért Jánost elhelyezte az Orsó utcai Vöröskeresztbe.
És ezzel megkezdődött a vándorlás.